Omlet avoburn. Esti Kornél Párizsból igyekezett hazafelé a tanulmányéve után. Mihelyt azonban beszállt a harmadosztályos fülkébe, a magyar kocsiba, s megcsapta orrát az ismerős, áporodott szag, szegény hazájának nyomorúsága, úgy érezte, hogy otthon van. Este felé lábak, fejek hevertek szerteszét a piszkos padlón, mint valami csatatéren. Amint az árnyékszékbe botorkált, óvatosan kerülgette a szétszórt lábakat, az elgurult fejeket, melyeknek tulajdonosai a fáradtságtól feldöntve horkoltak. Vigyáznia kellett, hogy rá ne lépjen egy szájra, egy orra. Az alvók olykor fészkelődtek, megkeresték elkallódott tagjaikat valahol a falóca alatt vagy egyebütt, mint majd az utolsó ítélet napján. Egy kisé feltápászkodtak, dörzsölgették szemüket, aztán visszasüppettek abba az elcsigázottságba, melyet még a tengeren túlról hoztak magukkal. Többnyire visszavándorlók voltak, cifra rongyokba bugyolálva, zsákokkal, párnákkal, dunyákkal. Egy kendő szegény asszony, aki Brazíliából jött, ölében altatta kislányát. A diák az alkony homályában búsan gondolt arra, hogy ebben a büdös állatseregletben kell tölteni egy éjszakát, aztán még egy napot, míg Budapestre nem ér. Egész úton állt, lába reszketett, gyomra émelygett a ruhák kigőzölgésétől, a savanyú kőszénfüsttől. Este 8-kor berobogott vonatja a zürichi állomásra. Kikönyökölt az ablakon, maga feletten szemlélte a hegyeken elszórt várost, a játékházaknak rémlő villákat, melyeknek ablakjaiban idilli, fényes lángocskák lobogtak. Délután esett az eső. A levegő tiszta volt, párátlan, áttetsző, mint az üveg. Egyszerre ellenállhatatlan vágy fogta el, hogy leszálljon, s csak holnap reggel utazzék tovább. Eredetileg úgy tervezte, hogy egyfolytában teszi meg az utat, már csak a takarékosság kedvéért is. Megtapogatta zsebét. 11 svájci frankot lelt benne, egész vagyonát, melyet még a határnál váltott át. Hirtelen megragadta csomagját, leugrott a vonatról. Jegyét lebélyegeztette, vékony, hektikás diákbőröngyét a vasúti ruhatárba adta, s beballagott a városba. Nem bánta meg. Csak ugyan nagyszerű volt kószálni ezeken az ismeretlen utcákon, melyekhez semmi emlék se kötözte, bekukkantani először, talán utoljára egy ablakon, figyelni az embereket, akik csukott esernyőjükkel nyugodtan, elégedetten sétálgattak. Maga se tudta miért, de legkisebb mozdulatuk is varázsos erővel hatott rá. Megáhított mindent. Az ódon kastélyokban, a faburkolatos udvarházakban szállók intettek feléje. Hamarosan talált egy diákszállót. Ott 3 frankért egy udvari szobácskát. Megmosakodott, aztán lesietett a tóhoz. A tó a cölöp építmények védőgátak keretében porcelán tintatartóhoz hasonlított, melyben világos kék tinta hullámzik. Egyetlen csónak imbolygott rajta a túlsó part környékén regényes lámpásával. Egy darabig merengett ezen. Akkor vette észre, hogy éhes. Nagyon éhes volt. Kopogott a szeme. Nem is csoda. Egész nap 2 almát evett. Gondolta, minek előtte visszamegy szállójába, bekap valamit egy tejcsarnokban. Egyik utcából a másikba témferget, kereste a tejcsarnokot egyre dühösebben. Csak hogy a szorgalmas, józan svájciak már lefeküdtek. A lombok közt fényt pillantott meg. Valami takaros kis kerti vendéglőnek látszott. Ide tért be. Gyanútlanul lépegetett előre a kék hortenziák sorfala között egy sarokasztal felé. Mire odaért, 4 frakkos pincér vette körül oly gyorsan, mint betörőt a titkos rendőrök. Egy kissé riadtan tekintett rájuk, talán némi szemrehányással is, hogy egy védtelen emberre 4-en jönnek. Minden esetre sokalta őket. A pincérek GPS-en némi kimértséggel teljesítették kötelességüket. Kinek-kinek megvolt a maga szerepe. Az első elvette a kalapját. A másik lesegítette válláról vásott viharvert esőköpenyét. A harmadik fölakasztotta egy vascsacsira. A negyedik pedig a legmagasabb közöttük, egy jéghideg, közönyös úr, aki középütt választotta el gyérülő fekete haját, s merev volt és méltóságos, mint egy majordómusz, szertartásos mozdulattal egy vékony, bőrbe kötött, aranynyomással díszített könyvet nyújtott át, melyről azt lehetett hinni, hogy valami inkunábulumot tartalmaz. Egy olyan ősnyomtatványt, amelyből csak egyetlen példány van az egész világon. De ez a könyv minden asztalon ott hevert. Az étlap volt. Kornél Tétován már rosszat sejtve leült, kinyitotta a pompás könyvet. Látta a vendéglő nevét, alapítási évszámát, 1739, egy piros címert, s alatta az ételek vége érhetetlen jegyzékét, kemény papíron, kifogástalan gépírással. Szórakozottan lapozgatta, anélkül, hogy el tudott volna benne igazodni. A négy pincér a türelmetlenség legkisebb jele nélkül várakozott könnyed vigyázzállásban, vagy inkább báli lovakkészséggel, hittel és bizalommal telve. Ettől a jelenettől nem lehetett eltagadni bizonyos ünnepélyességet. Most a majordómusz a fejét kissé félre libbentve a legfuvalmasabb franciasággal megkérdezte, hogy vacsorázni óhajt-e. A vendég bólintott. Rántottát rendelt 3 tojásból. Ezt a kijelentést a majordómusz illő tisztelettel ismételte, hangsúlyozta, hogy előételül tojásétket parancsol, de arcán ez alatt álomszerű mosoly futott át, s még mindig az asztalnál maradt, mintha nem egészen jól értette volna a rendelést. Tudva levőleg 3 omlett van. Omlett a Napóleon, omlett alla Cingarella és omlett a Woburn. Az a kérdés, melyiket méltóztatik szeretni. Döntenie kellett. Napóleon iránt világhódító tervei miatt idegenkedéssel viseltetett. A Cingarella se igen tetszett neki. Woburnról viszont nem tudta, hogy mi fánterem. Voltaképp mindegy, a fontos az, hogy mennél gyorsabban itt legyen, mennél több és mennél olcsóbb legyen, mert cudarul éhes. Ezt így nyersen nem közölhette. Hallotta, hogy a pincérek egymást közt olaszul társalognak, ezért a beszédet olaszra fordította. Erre a majordómusz hűvösen, németül felelgetett, mint egy visszautasítva a bizalmaskodást. Előkelő ember csak egy nyelven beszéljen. Zavartan az omlett a Woburn mellett foglalt állást. A majordómusz főbólintással tudomásul vette, eltáncolgott, mire a többi pincér különböző borlajstromokat tett eléje, készen arra, hogy hűtővedrekben pezsgőket hozzon, édes franciát, fanyar angolt, aszút, palackos asztalit. A vendég vizet kért. Ásványvizet? Nem, egyszerű vizet, kútvizet, vízvezetéki vizet, igen, igen. Végre magára maradt. Figyelmét először is az étterem közepén lévő tálaló asztalka kötötte le, melyen lila láng lobogott ismeretlen rendeltetéssel. Később láttam, a személyzet ezen a sajátos örökmécsen melegíti a tányérokat, hogy még a vendég elé kerülnek, ki ne hűljenek. Egyébként a késő éjszakai órán már csak kevesen ültek az étteremben. Messze tőle egy szőke, diplomataféle fícsúr, frakban. Szemben vele 2 német polgárlány, ősz atyával, aki valami nehéziparos lehetett, régi svájci patrícius, s legközelebb hozzá egy nagyobb 8-10 tagból álló társaság, hölgyek és urak, mind estély öltözetben. Ezek már egy hosszú vacsora közepén tarthattak. Pezsgőt ittak vörösborral. A majordómus egy szemrebbenésére a pincérek egymás után hozták nekik a különböző poharakat és kupákat, az ezüsttálakat, melyeket ezüstfödők borítottak. Körülhordozták, ők pedig nem sietve, inkább a társalgás fordulataira figyelve, vettek egy-egy halszeletet, egy rákollót, vagy megízlelték azokat a ragyogó testszínű húsokat, melyeket ilyen vendéglőkben még festeni is szoktak, mint a nők arcát. de nem egy hölgy, csak épp belepillantott a tálba, s már is intett, hogy tovább lehet vinni. Kornél gyanakodva nézett körül. Minden asztalon kristálypoharak villogtak, középütt pedig egy üvegcsillár hintette szét tündérien tompa fényét az ing mellekre, a nők gyémántjaira, fejékeire. Őszintén szólva, nemigen bánta volna, ha a vendéglő nem ennyire fényes. Nem sokára egyéb fölfedezéseket is tett. Közvetlen lába alatt a tó csobogott hullámos lüktetéssel. Egyenesen a vízbe építették ezt a kiugró, kies nyári lakot. Fönn a dobogón szakállas cigányok játszottak, csak klasszikusokat, szemüveggel és hangjegyekből. Mindezek fölöttébb rossz jelek voltak, s arra bírták, hogy tüzetesen áttanulmányozza az étlapot. Az árak átlag 15 és 35 svájci frank között ingadoztak. Akadtak azonban olyan fogások is, melyek mellett nem szerepeltek tételek, csak kérdőjelek, mintha az előkelő tulajdonos évszázados vagyoni körülbástyázottságában gúnyosan a vállát vonná, fittyet hányva minden kicsinyes kíváncsiságnak. Általában itt se a pincérek, de a vendégek sem beszéltek ilyesmiről. Gondosan kerültek minden célzást, mely a pénzre vonatkozik, arra megvetendő, szennyes, szégyenletes valamire, amiből természetszerűleg annyi van mindenkinek. Ő most összeráncolt a szemöldökét, s elkomolyodott, mint aki hirtelen ráébredt, hogy kelepcébe került. Kereste az omlet avobunt, melyel egy könnyelmű pillanatában oly közeli kapcsolatba jutott. Meg is találta, igaz csak az előételek között, sommásan említve, minden közelebbi ár nélkül. Szorozni és osztani kezdett, hogy különböző európai pénzegységekre számítsa át a nála levő 11 svájci frankot, de az a számtani művelet során se lett több. Borostás állát tapogatta izzadt tenyerével. Nagyon rosszul érezte magát. Ha valaki azt ajánlja neki, hogy bal kezének kis ujját levágva szabadulhat innen, okvetlenül belemegy az üzletbe. Mint gyakrabban a kijárat felé sandított. Minthogy már egy fél órája nem szolgálták ki, és úgy látszott egészen megfeledkeztek róla, kereket akart oldani. Csöngetett. A pincérek abban a pillanatban ott termettek asztalánál. Annyian voltak, hogy minden vendégre jutott 2-3. Szapora bocsánat kérések közepette megnyugtatták, hogy étele azonnal elkészül. Addig kenyeret rendelt, mert már nem bírta tovább az éhséget. Egy pincér csinos kristálytálkán hozta. Pirított kenyérszeletke volt, hártyavékony, ostyaszerű, legfeljebb arra alkalmas, hogy úrvacsorakor jelképezze az égi kenyeret, amely lelkünket élteti és előkészíti az örök életre. Lassan elropogtatta. Körülbelül egy negyed óra múlva a tálaló asztalka körül titokzatos sürgésforgás támadt. Oda vonult az egész személyzet, mint egy oltárhoz. Az étekfogó ezüstfödővel borított óriási tálat hozott ki, néhány pillanatig babrált a lilalánk körül, aztán csak ugyan feléje közeledett, melegített tányért rakott asztalára, s a többi pincér segédletével a majordómus személyes felügyelete alatt megkezdődött maga a tálalás művelete. Amint a födőt levették a tárról, Kornél nem mindjárt mert belenézni, csak később. A történtek után azon se csodálkozott volna, ha rántott a közepébe egy dió nagyságú gyémántot sütnek, oldalt egy rubinttal, meg egy zafírral, s így csalódottan állapította meg, hogy az omlet avobourn szakasztott olyan, mint az a rántotta, melyet édesanyja szokott készíteni. Ott nyugodott az ezüsttár közepén, mint egy elveszve a végtelen térben, hal alakúra sütve. Az étekfogó késsel villával megragadta, de minek előtte tányérjába tette volna, talán a vendéglő hagyományaitól, talán attól a hasonlatosságtól vezettetve, hogy az omlet a vobun külsejében valóban a harra emlékeztetett, villám gyorsan lenyisszantotta a két végét, akár a hal élvezhetetlen fejét és farkát. és ezeket a sárga, fölöttébb kívánatos darabkákat, melyekkel a fogás kétségtelenül kisebb lett, hanyagul, semmire se gondolva, egy másik ezüstálba vetette, melyet a segédpincér tartott magasra. Kornél ezt határozottan rosszallotta. Utána is pillantott sóvár szomorú tekintettel. Egy-kettőre bekapta a rántottát. Az bizony még kisebb volt, mint sejtette, a félfogára se elég. Kenyerét már megette, újat rendelni nem lett volna bátorsága. Hát inkább két pohár vizet ivott. Csevegtek a tó hullámai, a zenekar a Wartburgi dalnok versenyt játszotta, az előtte ülő társaság még mindig nem tudott a vacsora végére jutni, de őt mindez vajmi kevéssé érdekelte. Azon töprengett, hogy mi fog most történni. Mindenre elszántam fizetett. Amíg a majordómusz töltő irónjával számlált, ő lehúnyt a szemét. Botrányokat képzelt el, különféle kínos jeleneteket, előbb ámuló arcokat, aztán folytott, izgatott szóváltást, melynek során ajtót mutatnak neki, verekedést is, rendőröket, igazoltatást. Szíve torkában dobogott. Most kinyitott a szemét. A számoló cédula már előtte hevert egy tálcán. Mindössze 4 frankot tüntetett föl. Elővette tárcáját, lassan, kijelgő élvezettel kotorászott benne, mintha bankó kötegei közül csak üggyel bajjal tudná kikeresni ama 10 frankost. Fölényesen az asztalra dobta. 6 frankot kapott vissza. Ezt megcsörgette kezében, mint a nyert pénzt, s nábobi örömében 1-1 frankot nyomott a pincérek kezébe. A majordómusznak 2-t. Minthogy a borra való túlságosan nagy volt, a pincérek egymásra pillantottak, meghajoltak, de nyomban faképnél hagyták. Maga vette föl esőköpenyét. Kimenet még egyszer találkozott a majordómusszal, aki karját fölemelve valami rendkívüli fontos intézkedést tehetett. Kornél mereven szemébe nézett. Köszönésre akarta ingerelni. De az annyira el volt foglalva, hogy nem köszönt. Erre ő emelte meg előtte a kalapját. Ez is hiba volt. Pirulva, a szégyenérzet viszkető, orfacsaró undorával ért ki az utcára. Föllélegzett és futni kezdett. A Zwingli szoborig rohant. Itt nagyjában tisztázta helyzetét. Nem mehet vissza a szállójába, csak annyi pénze maradt, hogy holnap kiválthatja podgyászát, s tovább utazhat. Mégis boldog volt, mintha a rettenetes kaland után a halál torkából menekülne. Hajadon főtt, kóborolt a csillagos nyári éjszakában. Céltalan sétáival újból és újból a vendéglő elé ért, mely már sötét volt. A tó partján leült egy padra. Mindenféle szamárságról gondolkozott. Eszébe jutott a diplomata ficsúr, a nehéziparos 2 jól nevelt leányával, az a társaság, mely vörösborral keverte a pezsgőt, a majordómusz, aki nem köszönt vissza, az omleta voburnis, melynek 2 végét a pincér oly szívtelenül vágta le és dobta az ezüsttálba. Egyszerre, mintha álomtól nehezülne el, lehajtotta fejét a pad karfájára. De nem aludt. Halkan és gyorsan sírt.